szeretem a szavakat, de szerencsére kiváló vendégeink vannak, hogy ők értelmezzék a látottakat és a hallottakat. Itt van velem Széke István Gergő, politológus, szervusz, és Toló Tibor, politológus, szervusz. Na, hát akkor kezdjük ezzel, tényleg igaz elketekre. Ti ismertétek, hallottátok Călin Georgescu nevét az első fordulót megelőzően?
Hát igenis, meg nem is. Tehát 2020-ban, amikor a Záur először feltűnt a szintéren, akkor ott hallottuk a nevét, de úgy nem maradt meg. Tehát mikor megláttam az exit poll eredményeit, meg le kellett googlozzam én is, hogy pontosan kicsoda, de hogy azután úgy előjöttek többek között ezekből a videók is egyesek, mert ott akkor gondolkoztunk azon, hogy kéne egy kicsit ezzel foglalkozzunk, de hogy elmaradt, és úgy elfelejtésbe is merült azután. Tehát, hogy nagy meglepetés volt így nagyon röviden.
Abszolút ugyanígy voltam én is ezzel. Aztán persze, ahogy kutakodtunk az interneten, úgy beugrottak különféle epizódok, például az, hogy annak idején az Aurral pont azért szakadt meg az együttműködése, mert számukra is túl radikálisnak bizonyult, főleg az antiszemita kijelentései.
Közben a nézőnek tudjuk mutatni azt a táblázatot, amiben lehet látni az első forduló, ugye most már érvénytelen első forduló eredményét. Azt lehet látni, hogy Georgescu közel 23%-át szerezte meg a szavazatoknak. Most ugye azóta több információs napvilágot látott a kampányában és a személyvel kapcsolatban, részben már volt már szó a műsor egy korábbi szakaszában, de idézzük fel azt, hogy ugye Johannis elnök feloldotta a legfelsőbb védelmi tanács számára a Georgescu kampányról készített szolgálati jelentések titkosítását. Arra szeretnék kérni titeket, hogy a magyarországi nézők számára foglaljátok össze, hogy jelenleg mit lehet tudni, hogyan folyt ez a kampány, és mennyire állhatott fent a legfontosabb vád, vagyis a külső befolyásolás ténye. Mennyire látjátok ezt megalapozottnak? István?
Hát örülmentem volna, hogyha Tibi kezdi a választ, de azért nagyon röviden megpróbálom én is összefoglalni, hogy mit értek ebből az egészből. Tehát sajnos azzal kell kezdenem, hogy én még mindig nem értem, hogy pontosan mi történt. És azt sem értem teljesen, hogy mi zajlik jelenleg ebben az országban. De azért nyilván ilyen apró kicsi cserepeket azért így egymás mellé lehet tenni, azokból kirajzolódik valami. Hát alapvetően ugye itt két dolog van. Az egyik az az, hogy van egy külföldi befolyásolás vágya, most már vádként kezelhetjük. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy egyáltalán hogyan volt ez lehetséges a belföldi körülményeket tekintve, társadalmilag hogyan volt lehetséges, politikailag hogyan volt lehetséges, és nem utolsó sorban technikailag hogyan volt lehetséges. Na most az utolsóhoz, ahhoz talán legkevésbé tudok hozzászólni, szerintem Tibi
ezt adjuk át akkor a szót.
Magyarázni a TikTokot meg ezeket.
Okay. Hát én onnan kezdeném, hogy itt akikkel én beszélgettem, aki ezt tehát a szélsőjobbot vizsgálta a külföldön élő románok körében, az mondta, hogy gyakorlatilag már tavasszal felmerült a neve, tehát hogy amikor Simeonra fókuszált, úgy mondták az interjú alanyai, hogy Georgescu, de senki nem fektetett erre hangsúlyt, mert hogy én úgy gondolom, hogy az, hogy egy ember egy hét alatt a TikTokon felfuttatni arra, hogy vezesse a választásokat, az szerintem lehetetlen, mert hogy amit csinált, vagy amivel vádolják, az, hogy gyakorlatilag kb. 20 ezer álprofilt hoztak létre, és azzal megpróbálták úgy befolyásolni az algoritmust, hogy ezeket a Georgescu-tól vagy Georgescu-ról szóló videókat, azokat előtérbe helyezze, illetve amit csináltak, vagy a körülötte levő emberek csináltak, az, hogy különböző TikTok influencereket fizettek meg, vagy adományoztak nekik, mert hogy a TikTok az a politikai kampány finanszírozást úgy próbálja elkerülni, hogy te különböző videókra adományokat tehetsz, hogy elmondjanak olyan információkat, ami Georgescu-hoz köthető, és akkor kommentbe az emberek betették, hogy akkor Georgescu-ra szavaznak. Na most én csináltam egy ilyen kis kísérletet, hogy mi történik, hogyha téged a TikTok beprofilál Georgescu szavazóként, és elég félelmetes, ahogy jönnek ezek az anyagok, és nagyon-nagyon sok van. És hogy gondolom én, hogy ez volt az utolsó százon, ez a mobilizációs részt segítette, amikor már az eleve meglévő bázis, főleg a diaszporában az otthon élő hálózat, vagy az otthon élőket bekapcsolta, hogy rászavazzanak. mert hogy amit érdekes volt számomra, az az, hogy gyakorlatilag az első fordulót is megnyerte, a külföldi szavazatokon kívül is ő volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, az első, tehát hogy nem, hogy itthon is kellett legyen. Tehát hogy én így raktam ezt össze magamnak, illetve az, ami nagyon fontos még, talán így a nézők számára érdekes lehet, hogy, hogy nulla lejt deklarált a kampányfinanszírozásnak, mert hogy gyakorlatilag tőle független kanálisokon mentek, és hogy amit rábizonyítottak, hogy körülbelül, amit a TikTok megerősített, hogy körülbelül 380 ezer eurót megerősített meg a TikTok, hogy ilyen adományokba különböző embereknek kiment.
Nem szeretnék George Escovedo ügyvédjének a szerepébe kényszerülni, de te olvashatod ezt a jelentést, és engem érdekelne az, hogy az, ami abban le van írva, most a következtetésekről ne beszélj, de ami ott tényszerűen le van fektetve, az szerinted megalapozza az Alkotmánybíróságnak ezt a döntését?
Nem, szerintem az nagyon kevés. Tehát, hogy vagy van valami még mögött, én úgy gondolom, hogy tehát, hogy én nem vagyok jogász, tehát, hogy ez egy nagy, ezt leszeretném előre is szögezni, tehát az, hogy a jogot abszolút egy politikatudományi szempontból nézem, de hogy úgy gondolom, hogy azok, amik ott voltak, azok nem voltak. Egyrészt ami problémás volt, hogy semmi olyat nem írt, amit nem lehetett volna nyílt forrásokból összeszedni. Másrészt meg végig kerülte, hogy honnan, hogy megnevezze azokat az elemeket. Tehát, hogy ez egy kampánytechnikai kérdés volt az első jelentésben. A második jelentés, amit nyilvánosságra hoztak, az főleg a Választási Bizottság honlapja ellen elkövetett kibertámadásokról szólt, ahhoz ráadásul még ahhoz a részéhez sem értek, hogy az mit jelent, de hogy ebben a jelentésben nem volt, legalábbis nem tűnt olyan, hogy ezt megalapozza, de hogy alapvetően meg az is, hogy amit itt az előttem szólók elmondtak már, hogy nagyon későn jött meg, tehát, hogy sokkal hamarabb lehetett ezt tudni. Én mind abba keresek fogódzókat, hogy megérteni, hogy történik ez a folyamat, és nem ad semmilyen logikus választ, hogy pontosan ez hogy történik sajnos.
István, picit beszéljünk az Alkotmánybíróság szerepén, nagyon érdekelne az, hogy ugye Tibor is utalt rá, hogy gyakorlatilag a kampányfinanszírozással kapcsolatos visszásságok miatt rendelték el a választás megsemmisítését, hogy mit kell tudni erről az intézmény Romániában? Ez mennyire egy független testület, vagy mennyire adott esetben a Szociáldemokrata Pártnak, vagy más politikai erőközpontoknak kitett testület?
Hát ez változott az idők során, hogy mennyire volt átpolitizált ez a testület, de jelen pillanatban ki lehet jelenteni azt, hogy ez egy meglehetősen átpolitizált intézmény, ahol hát a többségét az alkotmánybíróknak a PSD neveztek, és a jelenlegi elnöke is korábban, ha jól tudom, akkor képviselő volt, vagy szenátor PSD színekben. És ami ebben a kontextusban borzasztóan fontos az, hogy ugye nem ez volt az első döntése, vagy első határozata az Alkotmánybíróságnak az elmúlt hónapban. Már korábban szó esett róla, ugye itt, hogy a Diana Sosákát kizárták a versenyből az első forduló előtt. Azt akkor mindenki úgy értelmezte, hogy ez egy politikai döntés, nem egy jogi döntés. Az indoklása ennek a határozatnak szerintem nevetséges volt. Tehát gyakorlatilag ugye arra hivatkoztak, hogy olyan értékeket vall ez a hölgy, amelyek teljesen inkompatibilisek azzal az esküvel, amelyet esetleg le kell tenni, amennyiben megválasztják elnöknek. Érdekes, hogy a nyáron semmi gond nem volt azzal, hogy az Európai Parlamentbe bejutott, és ott is ugye azért le kell tenni valamilyen esküt. Szóval ez egy mondva csinált dolog volt, ami hát ugye annak a tervnek volt a szerves része, amely aztán a Hrebencsuk tervként vonult be itt a köztudatba. Viorel Hrebencsuk az egyik öreg rókája a Szociáldemokrata Pártnak, és hát azt beszélték, hogy ő találta ki ezt, hogy egy szélsőséges jelöltet kellene beemelni a második fordulóba, mert akkor azt könnyen legyőzi majd Marcel Csolákó, a szociáldemokrata jelölt. Hát végül nem jutott be Marcel Csolákó oda, és a szélsőséges jelölt pedig más lett, mint akire mindenki számított, tehát Simeonra számítottak. Na, de szerintem az akkor egy totálisan átpolitizált döntés volt. A mostani döntést én kicsit másképp értelmezem, tehát szerintem itt az történt, hogy az utolsó 100, hanem 50 méteren itt behúzta valaki a kéziféket, a vészféket. Tehát már annyira közel volt a szakadék, valószínűleg látták azt, hogy választási úton, elektorális úton nem lehet megakadályozni Georgescu-nak a hatalomra jutását, és akkor aktiválták ezt a B-tervet. Érdekes, hogy ebből a szempontból, tehát előtte úgy kis lépésekben vagy kis mennyiségekben adagolták az információt, és hát, hogy hétfőtől szerdáig még nagyjából mindenki azt mondta, hogy hát akkor az urnáknál kell ezt a meccset lejátszani. Nagyon érdekes, hogy egyébként az amerikai nagykövetségnek is volt egy ilyen nyilatkozata, hogy akkor ezt román választók kell eldöntsék, hogy akkor mi történik az országban, és ehhez képest péntek délután pedig bum, jött a hír, hogy akkor mégis megsemmisítik az első fordulót, és akkor még visszautalva, tehát a Sosalka után volt ugye még egy másik döntés, tehát a két döntés között egy köztes döntés, amikor először tovább engedték, tehát validálták az első fordulónak az eredményét, miután ugye újra számoltattak. Na most ez nem biztos, hogy teljesen így van, de az én értelmezésem a következő, hogy tulajdonképpen az volt, hogy az első próbálkozása az újra a megsemmisítésre, az tulajdonképpen Marcel Colacu személye irányába volt becélozva. Tehát annak az volt a tétje, hogy az újraszámolás a második helyezettet változtassa meg. Miután kiderült, hogy ez nem sikerült, mert az újraszámolásnál még egy picit nőtt is a szavazatkülönbség Lasconi és ő közötte, akkor a másik irányból kezdték a dolgot megközelíteni, ugye közben a legfelsőbb védelmi tanács anyagait Ioannis, tehát feloldotta a titkosítást róluk, és akkor már gyakorlatilag Georgescu, tehát az első helyezett irányából támadták. Hát ebből a szempontból én úgy látom, hogy itt ez a kettő között nincs feltétlenül ellentmondás technikailag, vagy akár a jogi folyamatot illetően, az más, hogyha tényleg volt itt valamilyen mesterterv, egyébként szerintem nem volt, akkor tényleg úgy tűnik, hogy kapkodás van, és az egyik nap hozott döntésnek másnap ellentmond ugyanaz az intézmény.
Egy dolgot tennék még talán hozzá, hogy tehát a szociáldemokratáknak az elnökválasztás az mindig egy ilyen nagy mumus volt az elmúlt években, tehát gyakorlatilag amikor bejutottak második fordulóba és jobboldali jelölttel jutottak be, akkor elvesztették röviden a választást. Tehát, hogy ezt azt hiszem 2004-től mindig ez történt, és hogy ez az egész ilyen mahináció az végülis ezt célozta meg, hogy ne egy jobboldali jelölttel jussanak be, hanem egy szélső jobboldali, aki ellen lehet ilyen egységfrontot összehozni. És a másik az alkotmánybírósággal kapcsolatban, próbáltam utána nézni, hogy milyen az alkotmánybíróságba vetett bizalom, de érdekes módon, tehát 2012 óta nem mérik ezt felmérésekben, tehát hogy akkor is a 40% bízott, de hogy Romániában eleve nagyon alacsony a politikai és az állami intézményekbe vetett bizalom, szóval ez nem meglepő.
Amikor már említettem a műsor korábbi pontjában, hogy jöttünk Kolozsvár irányába, akkor értesültünk az AB döntéséről, és volt egy olyan feltételezésünk, hogy valószínűleg tüntetések próbálhatnak majd ki adott esetben akár Kolozsváron is, nem csak Bukarestben. Ehhez képest jelenleg semmi ilyesmit nem lehet látni, és engem érdekelne a válaszatok, hogy szerintetek ez miért van így. Tehát egész egyszerűen a Georgescu nem érdekelte abban, hogy eszkalálja a helyzetet, vagy egész egyszerűen a választók, akik ráadták a voksukat, bennük nincsen meg az a többlet elköteleződés, ami a voksoláson túlmenően akár ilyen típusú politikai aktivizmusban is kifejeződne.
Egyébként én is arra számítottam, hogy valami utcai megmozdulás lesz, főleg, hogy közben már előtte volt. Tehát igazából, amikor az első fordulónak az eredménye kijött, akkor hát elsősorban az USZERE szimpatizánsok, a nyugatos, vagy akár magukat progresszívnak tituláló fiatalok voltak azok, akik Bukarestbe kimentek, és erre aztán néhány napra rá válaszként a szélső jobb is szervezett valami tüntetéseket oda az egy Bukarest Egyetem környékére. Ezek elég vérszegények voltak egyébként. És utána most, amikor megtörtént ez a pénteki, hát igen, csak sokkoló esemény, akkor érdekes módon utána Simeon is és Georgescu is nyugalomra szólított fel. Bár aztán megpróbálkoztak azzal, ugye, hogy ma volt egy ilyen performance-nak is beillő valami, hogy hát Simeon megjelent egy, vagy Georgescu is megjelentek-e a szavazó helyiségnél, ami ugye nem nyitott ki, és akkor azt játszották el, hogy hát tulajdonképpen ők szavazni jöttek volna, ha lehetett volna. Nagyon fontos, hogy Simeon úgy fogalmazott, hogy demokratikus eszközökkel kell ezt a hatalmat megdönteni,
Adott bázis építésben mindenképpen előre szaladt már, hiszen egy petícióval, ha jól tudom, akkor igen, mint 700 ezer, ami azért rekordszám, igen, aláírás tudott, és nyilvánvalóan ehhez kapcsolódó igen további adatokat begyűjtett.
Szerintem az van, hogy érzik azt, hogy most az ő térfelükön pattog a labda olyan értelemben, hogyha itt most valami balhé lesz, akkor az visszaigazolja az establishmentnek az érvelését, és ezt akarják elkerülni. Ebből a szempontból szerintem egyébként Georgescu-nak nem jön túl túlságosan jól az, hogy a testőrségének a vezetőjét ma reggel lekapcsolták néhány kollégájával, vagy minek nevezzem, együtt, a fiával is együtt. És ebből a szempontból, de egyébként meg a hatalom, az establishment oldaláról viszont ez a legkézenfekvőbb út, amin el tudnak indulni, mert ahogy Tibi is mondta, itt én is úgy gondolom, hogy elég ingoványos talajon mozog ez az egész alkotmánybírósági döntés. A nagy kérdés az az, hogy össze lehet-e kötni valahogy ezt az egész dolgot Georgescu személyével, tehát vele személyesen, mert egyébként az van, hogy itt ilyen-olyan csoportok meg emberek kampányt folytattak számára, de ő meg közben úgymond nem csinált semmit, sőt kimerte jelenteni, hogy nulla lejt költött az egész folyamatban, ami egyébként szerintem valószínű, hogy hibának bizonyul, mert lehet, hogy itt lesz az egyik fogódzó, amellyel meg lehet őt fogni. De a másik fogódzó pedig az, hogy most ugye, ami elindult ma, vagy már tegnap délután, az tulajdonképpen arról szól, hogy az egyszer elemeit, szerintem arról szól, az egyszerűbb elemeit abszolválja most a román hát bűnüldözési rendszer, és hát azokra csapnak le, akikről valószínű, hogy korábban is azért volt már valamennyi anyagjuk, mert erről ez a Potrának is meggyűlt már a baja az igazságszolgáltatással, tehát szerintem ezekről az emberekről van valahol egy dosszié, ezeket most elővették, lecsaptak, elviszik őket. Ugyanez a helyzet ezzel a brassói Bogdán Peskir, vagy hogy hívják, aki a finanszírozási folyamatot tehát hozzákötik. Szerintem sokkal ezeket könnyű végigvinni, hogy most akkor ilyen különféle neolegionárius csoportosulásokat fülöncsípni. A nehezebb dolog az az, hogy tényleg felgöngyölíteni a pénz útját, rá bebizonyítani azt, hogy tényleg ez külső aktorokhoz vezethető vissza. Azok között, a külső aktorok között pedig van olyan, amelyik állami aktor, mert ugye ezt használta a titkosszolgálati jelentés. Tehát ezek sokkal nehezebb dolgok.
Én egy kicsit más értelmezést is adnék, hogy miért nem voltak tüntetések. Tehát, hogy egyrészt, hogy a Romániában a tüntetésekre való mobilizáció az a középosztálynak az erőssége, tehát hogy a politikai cselekvőképesség csak a városi középosztálynak van meg, hogy így kimenjen, és ezekben a városokból tradicionálisan megszoktuk, hogy tüntetések vannak, ez a jobb, az a szélső jobb nem erős, tehát Kolozsváron, Bukarestben, Temesváron, ezeken a helyeken, sőt, tehát a PSZD is, amikor ilyen tüntetéseket szervez, tehát akkor a szociáldemokrata masszív buszosztatással tudja csak ezt megoldani. Tehát ezt egy nap alatt nem lehet megcsinálni, tehát hogy ez szerintem az egyik, hogy az a réteg, aki kimertett volna tüntetni, az, vagyis aki Georgescu-t meg Simeon támogatta, vagy az Aurt, azok nem olyanok, hogy kimenjenek, nem tudják megszervezni önmagukat. Másrészt meg az, amelyik politikai aktív volt, tehát hogy a román diaszpórában voltak tüntetések, tehát Milánóban lehetett látni, meg máshol, tehát hogy ott azért ez megvolt.
Fogom még beszélni egyet arról, hogy miért volt kimagasló eredménye a diaszpóra körében Georgescu-nak, folytatjátok.
A másik dolog meg az, hogy az Aur, vagy Simeon most egy olyan dolgot csinál az én értelmezésemben, hogy ő próbálja magát centrumba pozícionálni. Tehát, hogy azt mondja, hogy ők azok, akik az intézmények legitimitásának a megerősítését akarják. Tehát minden olyan dolgot mond, amit egy ilyen külső politikai elemző mond, hogy mit kéne most csinálni. És ez látszik, hogy ő akkor beteszi magát centrum. Az egyik oldalán van annak a mainstream pártok, és a másik oldalán a szélső jobb, de hogy közben kikacsint errefele, tehát hogy nem ítéli el Georgescu-t, kiáll a többi másik pártok mellett, tehát én úgy gondolom, hogy egy ilyen játékot próbál játszani, nagyon hasonló végül is az, amit Olaszországban is láttunk, hogyha úgy vesszük, illetve ami még megfogta, hogy amire felfigyeltem, és eddig ez egy új dolog, hogy gyakorlatilag a választási reform is egy olyan, amit ők javasolnak, ez egy olyan választási reform, ami Olaszországban megvan, tehát ilyen országos pártlisták preferencia szavazatokkal, ami evidensen efele viszi, hogy akkor úgy nehezebben lehessen visszaszorulni, és ez, ami szerintem nagyon veszélyes, hogy akkor gyakorlatilag ők ebbe be tudnak jönni ebbe a középbe.
De beszéljünk egy kicsit az elnökválasztás első fordulójának második helyezettjéről, Elena Lasconiról. Ugye ő a progresszív USZERE, a Mencsitek meg Romániát szövetséget pártnak egy kicsit inkább konzervatív irányba húzó elnökjelöltje volt, és közben mutatunk egy térképet, ahol megyei bontásban látjuk, hogy milyen eredményeket ért el Lasconi. Ugye Magyarországon alapvetően a Momentumhoz szokták hasonlítani az USZERE-t. Érdezem tőletek, hogy mennyiben áll meg szerintetek ez a párhuzam. Látjátok-e, hogy milyen stratégiai utak állnak most az USZERE és Lasconi előtt? Van-e egyáltalán realitás annak, hogy a megismételt első fordulóban is bejusson a top 2-be?
Nekem az a véleményem, hogy nincs. Tehát én úgy gondolom,
biztos, hogy így
szerintem tehát nem azt mondom, hogy itt véget ért a politikai pályafutása, mert haza tud menni abba az Árgyas megyébe, ahol 18,03%-ot ért el, tehát ott egy középvárosnak a polgármestere ő jelenleg, Kümpulungnak. Hát most nem tudom, mennyire van, de most soroljam fel nagyjából a karrierjének a fő...
Azt talán nem, attól megkímeltjük a nézőinket, mert a Wikipédiát tudják használni, de amit szerintem érdekes lehet, hogy szerinted az ő politikai platformja hogyan viszonyult az USZERE-hez, és egyáltalán az a típusú összehasonlítás, amit most felemlítettem a Momentummal kapcsolatban, azt kell-e árnyalni szerintetek, és hogy én akkor milyen formában?
Hát nagyon helyesen jegyezted meg azt, hogy itt egy ilyen jobboldali fordulatot hajtott végre, amióta a párt élére került. Egyébként ez a jobboldali fordulat már azelőtt elkezdődött, hogy oda került volna, mert hogy az EP választáson már két kis párttal összefogott az USZERE, és hát ez nem független attól, hogy gyakorlatilag most hát legalább négy, vagy három-négy ilyen kis minipárt van, amelyek ilyen USZERE szilánkokat jelentenek tulajdonképpen. Ezek közül egy az, ami tényleg ilyen progresszív és zöld témákat felkaroló pártnak tekinthető, ez a SENSZ. A többiek azok hát nagyjából teljesen részei ennek a neoliberális konszenzusnak, és gyakorlatilag azon versengenek, hogy ki hitelesebb, ki adja elő hitelesebben az antikorrupciós narratívát. A Momentummal a párhuzam abból a szempontból helytálló, hogy hát valójában mind a két párt egyfajta protestpárként jelent meg, ugye a Momentumnak a Nolimpia volt a születési vagy mit tenni, a fogantatási pillanata, az USZERE az egy kicsit hosszasabb, de tulajdonképpen ezek a reziszt tüntetések, az antikorrupciós mozgalom, amely hát a nagyvárosi középosztályt mozgatta meg, azokat a szavazókat, akiket rettenetesen felháborít az a tény, hogy ők úgy érzik, hogy a PSD kormányok ellopják a pénzüket ilyen-olyan korrupciós ügyletek keretén belül, és hát ezért is volt az, hogy tulajdonképpen az USZERE-nek a lételem éhez hozzátartozott ez az ellenségkép, amit a PSD és annak a vidéki szavazói jelentettek, akiket hát igyekeztek minél feketébben ábrázolni.
És most az azért értékítetlen egyetértesz, hogy Lászkinak volt egy ilyen kísérlet, hogy megpróbálj egy picit ténylegesen jobboldali irányba tolni az egész pártot, és mondjuk esetleg érvelhet azzal, hogy a választási eredmény, ami ugye a parlamenti sikertelenség mellett azért mégiscsak az elnök választási első fordulóban egy jelentős sikert jelent az USZERE-nek, hogy azért ebbe az irányba kéne inkább menniük, akár kulturális, szimbolikus ügyekben is karakteresebben fölvállalni egyfajta ilyen pozíciót?
Hát valójában a párt szakadás, vagy ez a rengeteg kis pártnak a megjelenése, ez már mondjam, most inkább előtte volt, mint. Tehát részben nyilván következménye is, de ez már ez a bomlási folyamat, ez már beindult az előtt. Valójában szerintem az van, hogy Lasconi nagyon helyesen ismerte fel azt, hogy a jobb oldalon tátong egy űr, mert a Penelé hatalmas válságban volt, Johannis 10 évnyi államfői tevékenysége nyomán a Penelé gyakorlatilag egy hihetetlen leadership krízisbe került, mert csak olyan vezetőknek volt esélyük, akikre ugye rábólintott Johannis, vagy ő maga személyesen választotta ki őket, például ez a Nikolaj Csuk, aki hát borzasztó eredményt ért el, és azt lehetett látni, hogy ott van egy űr, és én ebből a szempontból úgy értelmezem, hogy tulajdonképpen Lasconi az első fordulóban szintén haszonélvezője volt a protest szavazatoknak. Tehát nem csak Georgescu futott fel protest szavazatokon, hanem az a 7% vagy mennyi, vagy legalább 6%, amennyivel Lasconi többet kapott, mint az USZERE egy hétre rá a parlamenti választáson, ez szintén egy protest, ami elsősorban a kiábrándult jobb-közép szavazóktól, elsősorban PD szavazóktól jöhetett.
Hát meg talán azt érdemes még a térképről elmondani, hogy ahol látjuk, hogy sötét, tehát hogy magas, azok gyakorlatilag Romániának ezek a fejlesztési hubjai is, tehát akár Kolozsvár, Temesvár, Jász és Bukarest. Tehát, hogy igazán ebből a szempontból is mondhatjuk, hogy lehet egy ilyen párhuzama a Momentummal, hogy ezek a nagyvárosokban tudnak jelentősen meglenni. Talán ami különbözik az, hogy az USZERE, amikor létrejött, tehát az USZERE projekt, akkor nagyon sokan azokból a szektorokhoz csatlakoztak hozzá, tehát hogy sokan azt mondják, hogy a projektokrácia, így idézőjelben, mert ugye azok, akik ilyen Európai Uniós finanszírozásokban dolgoztak, hogy azok adták a bázisát, de hogy meg talán még azt érdemes elmondani Lászkónival kapcsolatban, én nem vagyok meggyőződve, hogy a Lászkónival ez egy ilyen jobbra tolódás feltétlenül. Uh-huh. Tehát, hogy inkább az van, hogy Lászkónit vissza kellett hozni valahogy a progresszióba, mert ő egyike volt azoknak, akik a tradicionális családnépszavazásba támogatták az igeneket. Tehát, hogy annak ellenére, hogy ebbe a pártba volt, és hogy akkor ezt vissza kellett valamilyen formába fordítsa ebbe a kampányba, hogy ő legyen a progresszív jelölt ebben az összecsapásban. És talán egy másik dolog, hogy gyakorlatilag ugyanaz a forgatókönyv történt, kicsit, mint ami a második fordulókban szokott, hogy a jobb oldalnak az esélyesebb jelöltje az megverte a szociáldemokrata jelöltet, és így jutott be. Tehát, hogy ezért így jutott be a második fordulóba, tehát, hogy ők célzottan erre mentek, hogy akkor vigyék be a második fordulóba. És hogy erre, ezért is szavaztak szerintem nagyon sokan át a PNL-i oldalról.
Ugye múlt vasárnap megtörtént a parlamenti választás is, ahol már inkább érvényesült a papírforma, ha rendkívül gyenge reménnyel is, de a szociáldemokrata PESZEDE megnyerte a választást. Nézzük meg, hogy hogyan nézett ki a képviselőházi választáson a szavazatoknak a megosztása, van erről egy grafikonunk, és szeretném, hogyha erről elmondanátok a legfontosabb tudnivalókat a nézőinknek. Ugye mindjárt fogjuk majd látni, itt a PESZEDE győzelme mellett az is látszik, hogy összesen több mint 30%-ot szerzett a három szélső jobboldali párt. Ért már el egyébként ennyire jó eredményt szélső jobboldali formáció, vagy a szélső jobboldal összességében a rendszerváltás óta Romániában?
Nem, tehát épp most néztük meg, mielőtt bejöttünk élőbe, hogy milyen eredmények voltak, tehát ilyen eredmény nem született, tehát hogy azért kell tudni, hogy a Nagy Románia párt volt az utolsó, amelyik ilyen klasszikus szélső jobboldali párt volt, és olyan 20% körül ért el akkor, amikor az elnökjelöltük bejutott a második fordulóba, illetve volt közte még egy ilyen populista jobboldali párt, a Dan Diaconescu, egy ilyen tévés személyiség nevéhez kötődött, még 10-valamennyi%-ot elért, de hogy ilyen típusú eredmény nem volt még soha, és hogy nem valószínű, ez itt meg fog állni, szerintem is sem. Tehát, hogy...
És most mindjárt is, csak egy gyors kérdés még hozzád, hogy miben látod az okát annak, hogy az AUR 2020-as 9%-áig ciklikusan átívelően igazából nem tudott a szélső jobb oldal lényegében labdába rúgni?
Hát az AUR gyakorlatilag a Covid-dal jött be. Tehát, hogyha az AUR-nak ezt a fejlődés történetet megnézzük, akkor ők egy ilyen, főleg a vezetők, Szimeon egy ilyen magyar ellenes diskurzussal indított, de hogy nagyon hamar, amikor látta, hogy evel nem lehet nőni, akkor átváltott egy ilyen protekcionista nacionalizmusra inkább, és az gyakorlatilag a Covid-ban az egyetlen hang volt, amelyik a lezárások kapcsán felszólalt olyan társadalmi osztályok nevében, amelyiket gyakorlatilag az állam elfelejtett. Tehát, hogy így érdemes talán elmondani, hogy Romániában 2020-ban gyakorlatilag ez a mentőv, amit az állam adott, az főleg a vállalkozásokat érintette, és hogy azokat, akik mondjuk a szürke gazdaságban voltak, vagy azokat, akik a munkavállalók voltak különböző helyeken, azokat igazán nem segítette, és az AUR ezeket tudta megszólítani. És amúgy ezek voltak masszívan Georgescu-nak is a szavazói, tehát hogy azok, akik nem, majd hogyha megnézzük a térképet, mert látszani fog, nem azok, akik nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak, hanem azok, akik ott valahogy a köztes helyzetben, tehát akár a romák közül is, meg minden más csoportban, olyanok, akik gyakorlatilag érzik azt, hogy egy státusnövekedés számukra jöhet, és akik gyakorlatilag vesztesei ennek a mostani gazdasági rendszernek.
Hát én egyetlen egy dolgot szeretnék hozzátenni ehhez, hogy miben más ez a mostani szélső jobb előretörés, mint mondjuk Vadim Tudor volt, vagy akár Dandion Nakonasku. Én abban látok egy nagyon-nagyon nagy különbséget, hogy azoknak a pártoknak akkor abszolút semmilyen nemzetközi beágyazottsága nem volt egy tágabb trendbe, vagy egy tágabb jelenségkörbe. Most viszont hát ez gyakorlatilag látjuk, hogy Nyugat-Európa szerte előretör a szélső jobb. Néhány héttel korábban Trump megnyerte Amerikában az elnökválasztást. Egyébként erre a vonatra Georgescu-ék igyekeztek is felülni, ahogy csak tudtak. Nem kaptak nagyon komoly megerősítést ebben, tehát bedobtak például egy ilyen utólag kacsának bizonyuló hírt, miszerint meg kellett volna érkeznie ezen a héten Romániába Tucker Carlsonnak, hogy interjút...
Kennedy-nek.
Meg igen, Robert Kennedy Jr.-nak. Szóval... Tehát nem azt mondom, hogy Georgescu van beágyazva, eltekintve nyilván az orosz szálltól, ami felsejlik, de egyelőre még nincs bizonyítva, de hogy itt most egy sokkal szélesebb körű jelenségnek állunk szembe egy pici esetével, míg Vadim Tudor ez egy magányos farkas volt.
Most kéne rátérnünk arra, hogy mivel jár egy esetleges Georgescu vagy Lasconi elnökség Románia számára, de hát itt a történelem ebben a kérdésben közbeszólt. Viszont érdekelne az, hogy mit sejtetek, ha megismétlik a választást, akkor hány érdemi jelölt állhat majd a startvonalhoz? Kérdezem ezt azért is, mert van például egy civil társadalmi kezdeményezés, amely a mainstream pártokat beállítani egy közös jelölt a bukaresti főpolgármester Nikusor mögé, hogyha jól mondom a nevét.
Nikusor,
köszönöm. Szóval a kérdés alapvetően így szól, hogy szerintetek elképzelhető az, hogy lesz egy ilyen fajta tömbösödés, vagy épp ellenkezőleg szerintetek továbbra is mindenki majd önállóan fog a rajtvonalhoz állni. Mitre számítotok?
Hát én amikor azt mondtam, hogy Lasconinak valószínűleg úgy folytatódik a politikai karrierje, hogy hazamegy Kumpulung Muszcsőre, akkor erre gondoltam, hogy szerintem itt most hatalmas társadalmi nyomás lesz, és lehetséges, hogy politikai, illetve diplomáciai nyomás is lesz arra, hogy akkor itt álljanak elő egy közös jelölttel, vagy ha nem is egyel, de azért legyen féken tartva a fragmentációja a kínálati oldalnak. Én azt gondolom, hogy az a történet, ami elkezdődött péntek délután az alkotmánybírósági döntéssel, ez csak akkor érheti el a célját, amennyiben Călin Georgescut nem engedik, hogy ismét rajthoz álljon a következő elnökválasztáson, és azt is megmerem kockáztatni, hogy Diana Sosákának is ugyanez az osztályrész fog jutni, tehát a két szélsőséges jelöltet szerintem ki fogják zárni, mert ha nem zárják ki, akkor gyakorlatilag akkor értelmezhetetlen, hogy miért történt meg az, ami megtörtént, hogyha nem ez a finalitás. Sőt, valójában még azt is hozzá lehetne tenni, hogy akkor lenne vége, amennyiben Georgescut elítélik hazaárulásért mondjuk. Simeon kérdése az egy kicsit más, és én nem tartom azt sem kizártnak, hogy azért viselkedik ő most úgy, ahogyan viselkedik, itt Tibi elmondta nagyjából a részleteit ennek, mert hogy ő arra számít, hogy vele esetleg ki lehet egyezni, vagy valahogy őt az establishment nyújt neki egy, hát nem tudom, hogy béke jobbot, de minden esetre, hogy őt, tehát egyébként nagyon csapdahelyzetbe is lavírozták magukat, mert gyakorlatilag Marcel Csoláku volt az, aki kiállított Simeonnak egy igazolást arról, hogy ő nem orosz kém. Ez az első fordulóban volt, ugye, amikor felszólították Csolákut, hogy hozza nyilvánosságra, hogy milyen információkat kaptak Ukrajnától, amikor kitiltották onnan Simeont, és hát ott kiderült, hogy nem az orosz szál miatt tiltották ki, hanem azért, mert hogy ilyen román irredent a topikokat nyomatott. Na, szóval én úgy arra számítok, hogy le fog szűkülni a kínálat. A szélső jobban azért, mert valószínűleg nem fognak odaengedni bizonyos jelölteket. Az establishment oldalán pedig azért, mert eleve ezzel közvetítenék azt, hogy hát igen, komolyan gondoltuk azt, hogy nem csak azért fújtuk le az első fordulót, mert hogy nem tetszett nekünk az eredmény.
Meg talán még van egy elem itt, hogy igazán szerintem tehát mondjuk magyar oldalról evidensen az elnök választásnak általában az a tétje, hogy a tábort egybe tartsa, és hogy a parlamenti választást itt megelőlegezze, tehát hogy én nem látom, hogy az RMDSZ indítana jelöltet, vagy kell leindítson. Illetve a másik, hogy gyakorlatilag végig ezt az egész három hetet, hogyha így a mindenki, tehát az összeesküvés elméletek főszereplője mindig a szociáldemokrata párt volt, tehát hogy mindig mindenki őt sejtette fel minden mögött, és szerintem nekik biztos, hogy nem éri meg az, hogy akkor ide behozzanak egy még egy csavart, hogy ők akkor külön elindulnak egy ilyen helyzetben. Hát én is azt gondolom, hogy valószínű lesz egy jelölt. Én nem gondolom feltétlenül, hogy Nikus Ordán lesz az a jelölt, tehát ő nem egy feltétlenül, vagy egy megosztó személyiség mindenképpen, tehát arra is kell gondolni, hogy azért egy olyan jelöltet kell találjanak, akire mindenki tud szavazni, tehát hogy ezért a szociáldemokrata pártnak a szavazóbázisa nem feltétlenül kompatibilis azokkal a pártoknak az embereivel, akik egy nagyon határozott neoliberális politikát folytatnak, de hogy valószínű efele fog ez menni, hogy akkor egy jelölt, hogy két jelölt lesz, mert hogy én is azt gondolom, hogy Georgia Simeont be kell engedjék a második fordulóba, tehát hogy ez elég vicces lenne, hogy akkor itt teljesen letisztítanák a pályát.
És akkor zárásként beszéljünk az RMDSZ politikai helyzetéről. Ti milyen értékelitek az RMDSZ kampányát, és szerintetek mennyiben járult hozzá a most kialakult helyzethez, politikai helyzethez az ő politikai viselkedésű kampányuk?
Tehát, hogy végül is azt mondhatjuk, hogy hát, hogy jó volt a kampány, nem, mert hogy annyi szavazatot értek el, mint még soha.
Azonban ez évre az első vendégemségem.
De alapvetően itt azért van egy pár probléma, amit szerintem érdemes megemlíteni. Tehát, hogy az RMDSZ-nek már a nyáron arról volt egy jel, tehát a nyári kampányában evidens volt, hogy itt az egységdiskurzus, a román ellenesség, vagy a román szélsőség ellenesség, illetve a Magyarországról jövő támogatás hármasa adja meg ezt a plusz motivációt, ami gyakorlatilag a mostani parlamenti választáson is megjelent. Tehát, hogy alapvetően az RMDSZ gyakorlatilag egy olyan típusú diskurzusba vezérelte bele magát, ami ezekben a helyzetekben sikeres tud lenni. Tehát, hogy egy ilyen kiüresetett magyar nacionalizmus, és egy, ami ezt jellemzi. Viszont ami nagyon fontos az RMDSZ-nek, ezen kívül soha nem sikerült mobilizálni. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon klasszikus példái az RMDSZ történetének, hogy amikor kiálltak egy jelölt mellett, és a magyarok masszívan lepasztak egy másik jelölt mellett, tehát, hogy konkrétan volt, hogy a Szociáldemokrata Párt jelöltjére buzdítottak a szavazást, és mindenki más, Traian Băsescu-ra szavazott az ellenjelöltre. Tehát, hogy van egy ilyen példa, én úgy gondolom, hogy erre a típusú célra, ami a magyar egységnek a performálása, a kampányoknak egy ilyen népszámlálásszerű feltüntetésére nagyon alkalmas ez a típusú kampány, viszont másra nem nagyon alkalmas. Tehát, hogy ebben valószínű sikeres lesz. Itt Istvánnal beszéltünk arról, hogy kimaxolták vagy nem, tehát hogy valószínűleg ez a felső határa is annak, amennyi szavazatot el tudnak érni, de hogy alapvetően azért ott volt az a tényező is, amivel nagyon megjelezítették a saját helyzetüket. Ugye ezt úgy értelmezem, hogy volt egy ilyen lavírozás, tehát hogy a szélsőjobb be volt lőve, mint a magyarok magyar ellenesnek, tehát az be volt lőve az EP választás óta, hogy a fő veszély az a szélsőjobb, de megpróbálták behozni és felépíteni az USZERE jelöltjét is egy ilyen magyar ellenes diskurzusba az elnök választásig, és abban a pillanatban, amikor ez az új helyzet előjött, akkor ez egy nagyon necces szituáció volt, mert mindkét magyar ellenesnek beállított jelölt közül kellett a magyarok válasszanak. És talán ami még nagyon fontos, hogy én úgy gondolom, hogy volt egy-két nap dilemma az RMDSZ esetében, tehát abból indulok ki, hogy igazán, hogy mikor, tehát hogy lehet, hogy Kelemen Hunor kimondta első nap, hogy kit támogatnak, de hogy az online kampányba csütörtökön indították el, vagy szerda este, amikor ténylegesen beálltak abba, hogy akkor Georgescu ellen egy ilyen masszív kampány indul el. Hétfő, kedd és szerda olyan volt, mintha mindenki szabadságra ment volna. Tehát egy-két videó futott erről a dologról, és azután oda tette magát az RMDSZ, és masszívan látszott az, hogy akkor Georgescut beállítja, és hogy ilyen típusú üzenetei voltak, hogy a Georgescu veszélybe kerül a magyar állampolgárság, nem Orbán Viktor jelöltje, Georgescu és ehhez hasonló dolgok, mert hogy szerintem ők is látták, hogy azok a statisztikai, azok az exit poll eredmények, amik nyilvánosságra kerültek a Kurz részéről, az azért benne van egy ilyen nagyon nagy bukta, mert hogy az exit poll eredmények alapján az jött ki, hogy az RMDS szavazóknak fele bizonytalan, és a maradékból 10% nem akar elmenni, és az a 40% fele-fele oszlott meg. Uh-huh. És hogy az szerintem a legrosszabb forgatókönyv lett volna, hogyha a magyar részről egy ilyen nagyon magas Georgescu szavazás jött, és hogy a terepen, akikkel így az ember beszélget, hogy erre meg ami látszott, ahogy te is említetted itt a műsorban, hogy azért erre, tehát hogy nem az volt, hogy egy ilyen hallgatás spirálja volt a magyaroknál Georgescu iránt, hanem azok, akik támogatták, felvették a kesztyűt az online térben, és masszívan kiálltak a véleményükért, sőt, mi több, ők voltak talán úgy, mintha ők jöttek volna egy erősebb sunggal, úgyhogy szerintem magyar szempontból ez egy ilyen hálás helyzet, hogy nem volt ez a megmérettetés meg, mert akkor egy csomó olyan dolgot tudtunk volna most beszélni, hogy mi okozta volna ezek a törésvonalak, és az okozatokról se tudunk így beszélni, mert nem tudjuk, hogy ténylegesen mi van.
Tehát szerintem az egyik oka annak, ami miatt le lett fújva ez a második forduló, és nem hagyták azt, hogy tényleg az urnáknál dőljön el a kérdés, az az volt, hogy a Szociáldemokrata Pártnak és kisebb mértékben az RMDS-nek a szavazóbázisában nem lehetett teljesen megbízni, hogy fogják hozni azt, amire a pártelit felszólítja őket. És hát beszélgettünk azért RMDS-esekkel az elmúlt héten, hát, hogy mondjam, milyen visszafogott optimizmus volt, hogy ebből a 600 ezer szavazatból mennyit tudnak átvinni, hát többnyire többre gondoltak, mint a felét, de senki sem mondta azt, hogy akkor ezt maradéktalanul át lehet vinni. Na most a számokkal itt felesleges dobálózni, én inkább azt árnyalnám egy picit, ami itt elhangzott korábban a műsorban. Tehát itt nem az volt, hogy azért nem szavaztak volna Elena Lasconira a magyarok, mert Elena Lasconi pártja olyan közigazgató törvénytervezetet nyújtott be, amelyek megszüntették volna a magyar többségű megyéket. Azért talán már inkább, mert tényleg Lasconinak voltak ilyen szerencsétlen kijelentései, mint például az, hogy Orbán Viktor ki kéne tiltani Romániából, de erre úgy furcsa módon senki sem nagyon emlékszik. Tehát igazából ez volt
a
most
magyar kommentelőken kívül.
Igen, de ez volt most az akut dolog, mert hogy az RMDS gyakorlatilag magának állította fel a csapdát azzal, hogy kipécézték ezt a törvénytervezetet, ami egy tökéletes gumicsont volt. Tehát amikor ők ezt kipécézték, ez egy 15%-os ellenzéki pártnak a random törvénytervezete volt. Senki sem gondolta ezt komolyan, hogy ezt el fogják fogadni. De kiválóan mobilizációs eszköznek bizonyult, mert ugye arra készültek, hogy majd Csaláku lesz a második fordulóba Szimionnal, és akkor majd ezzel szépen Csaláku mellé tud állni az RMDS, mert a magyar ellenességre lehet hivatkozni. Na most ezt a számítást húzta keresztül Lasconi, azzal, hogy bejutott a második fordulóba, és hát az RMDS kicsit későn kapcsolt egy hoppácska, most akkor le kell állni ezzel, és egy ilyen hátraharcot kell végrehajtani, ami hát úgy nem megy nagyon könnyen. Na, hanem emellett, hogy az RMDS maga ásta meg magának a gödröt, még az is benne volt, hogy hát sajnos az attitűd struktúrája az erdélyi magyarságnak nem feltétlenül olyan, hogy kompatibilis lenne egy ilyen elnökjelölttel. Nem csak azzal, amit mond, hanem már eleve azzal gond van, hogy hát itt egy hölgyről van szó. És hát sokan ezt problémának látják, hogy mégse lehet az államfő nő. És azon kívül pedig hát minden az, amit az RMDS, ha nem is saját szájával mondott, de legalábbis asszisztált hozzá az elmúlt években, miközben Magyarországról mondták mások, az gyakorlatilag ellentétbe került azzal, amit Lasconia nem is mondott, de valahogy hozzá lett kötve. Tehát például az LMBTQ, például a ilyen-olyan liberális dolgok. Tehát gyakorlatilag az van, hogy ez a nagyon konzervatív és hát valójában a magyarországi Fidesz szavazóbázisához nagyon hasonló attitűdstruktúra, ez gyakorlatilag valahogy hát predesztinálta azt, hogy ez a probléma kijöjjön, amikor megjelent egy olyan politikai szereplő, amelyben sokan felismerni vélték akár Orbán Viktort, holott azt én is nagyon fontosnak tartom leszögezni, hogy azért Georgescu nem Orbán Viktor, mert azért, hogy mondjam, tehát attól lényegesen jobbra áll, és sokkal nagyobb, tehát sokkal veszélyesebb dolgokat mond.
Talán egy gondolatot tennék hozzá, tehát hogy a hogy gyakorlatilag ez az attitűd struktúra, vagy amiről István beszél, ez úgy foglalhat össze, hogy nagyon erős az erdélyi magyarokban egy ilyen mainstream ellenesség, aminek vannak ilyen márkerei, hogy akár az LMBTQ-val kapcsolatos vélemények, akár az EU-ban vetett bizalom, migráció. Vagy a nemzetközi intézményekben a migráció, és hogy ez nagyon-nagyon illeszkedett azzal, amit Georgescu mondott, kívül leszámítva ezeket a neolegionáris vagy legionáris diskurzust, amit valamiért ezek, akik hangosan megfogalmazták a támogatását, azok figyelmen kívül hagyták, és hogy itt jött be ez a kettőnek az összekapcsolása, mert hogy normálisan ilyen helyzetekben azért az volt a gyakorlat, hogy el szokta engedni az RMDSZ, mert hogyha tudja, hogy nem tudja teljesen irányítani, de most itt felvették ezt a kesztyűt, és hogy ez úgy gondolom, hogy ez innen jött, hogy valószínű a terepről elég problémás jelzések lehettek, és hogy mindenképpen ezzel kell foglalkozni, mert hogy ez gyakorlatilag tehát hogy az erdélyi magyar elitnek egy nagyon nagy problémája lesz a jövőben.
Ezt egy csomó boton nem ismertel itt ebben az interjúban most. Az, hogy állatizgalmas irányokat nyitottatok meg, amikről rengeteg kérdésem lenne még, de sajnos a műsoridő kötelez. Egyetlen egy rövid záró kérdése van már csak lehetőségem, és kérlek, hogy röviden válaszoljatok. Szóval, hogy korábban többször is foglalkoztatok az RMDSZ-nek azzal a problémájával, amit ti problémákat neveztetek meg, hogy az etnikai politizálás keretei közé szorította saját magát. Te most, Tibor, ezzel erre utaltál, hogy ezzel továbbra is kritikus vagy, és szeretném, hogyha egy picit kifejtenétek azt, hogy igazából miért probléma ez, hiszen egyrésztről érvelhet amellett az RMDSZ, hogy lám tessék, a szélső jobboldali veszély mellett igenis volt lehetőség bővíteni a szavazóbázist, másrészt akár érvelhet azzal is, hogy van erre társadalmi igény és támogatottság az erdélyi magyarság körében. Tehát igazából miért jelent ez problémát, és akkor tényleg lehetőség szerint röviden, bár tudom, hogy az egész estét átbeszélgethetnénk erről.
Jó, hát akkor megpróbálok erre röviden válaszolni. Tehát, hogy az, amit úgy mondtam, hogy ez végül is a kampány, az leszűkíti a magyarságnak egy ilyen performatív megjelenítésére, ez azt is jelenti, hogy elkendőzi azokat a törésvonalakat, vagy egyéb érdekeket, vagy problémákat, amik a magyar társadalmon belül megjelennek, mert hogy amellett, hogy egy ilyen performatív magyar, vagy egy magyar, tehát a magyarságnak egy ilyen performálása a fő üzenet, azért azt is hozzá kell tennünk, hogy ez emellett nagyon erősen keresztény-konzervatív ez a közösség, ahogy megjelenítődik, illetve az issuk mentén, amiket mellé tesznek, azok mentén még ráadásul egy ilyen középosztálybeli közösség is, és a magyar közösségnek nem ilyen amúgy a struktúrája, tehát hogy nem a vállalkozók vannak többségben a magyarokon belül, hanem munkavállalók vannak, általában perifériákon élnek, mert hogy azt nem mondhatjuk, hogy a Székelyföld gazdaságilag nem egy periféria Romániában, és hogy ezeket a kérdéseket akkor nem lehet érinteni, és nagyon nehéz tematizálni is egy olyan kontextusban, amikor ebben a felfokozott népszámlálás hangulatban te megpróbálsz valamilyen más üzenetet megfogalmazni, akkor gyakorlatilag nagyon könnyen egy ilyen támadásként értelmeződik a teljes közösség egysége irányába. Tehát, hogy ezért gondolom én a problémának, és hogy valamilyen formában ezt kezelni kell, mert hogy előbb-utóbb létrejönnek azok a törésvonalak, amik esetleg nem a magyar közösségen belül, vagy keresztbe metszik ezeket a töréseket, és akkor arra sokkal nehezebb reagálni.
Hát én úgy látom, hogy egyre gyatrábbak a lehetőségei a demokratikus elszámoltathatóságnak az erdélyi magyar politikai közösségen belül. Tehát ez az accountability fogalom. Ez korábban sem volt túl fényes, viszont tehát amikor én a doktorimat írtam, akkor a magyar-magyar verseny úgymond a csúcson volt, tehát ez ugye a 2010-es évek eleje. Akkor ez azért volt lehetséges, mert pontosabban a 2000-es évek vége, 2010-es évek közepéig húzódik. Tehát amikor ez elkezdődött, az azért volt lehetséges, mert az akkori RMDSZ vezetéssel szemben álló belső és aztán külső ellenzék az élvezte a Fidesz támogatását. De Fidesz ugye 2010-ben kerül csak kormányra, és ez, tehát akkor még utána kormányra kerül, még többet nyom bele, ez valahogy megteremtette azt, hogy legyen egy olyan ellenzék, amelynek vannak erőforrásai, és úgy tud fellépni az RMDSZ mainstream vezetésével szembe. Na most ez átalakult 2015-től gyakorlatilag az új RMDSZ vezetés szépen kiegyezett a Fidesszel, úgyhogy gyakorlatilag most az van, hogy egy ilyen teljesen egy ilyen brutál erős struktúra van, amellyel szemben az ellenzéknek annak csak ilyen maradványai vannak, tehát még papíron léteznek a platformok, de relevanciájuk már abszolút nincs. A kicsi pártok azok gyakorlatilag ilyen 10-20 ezer szavazatot tudnak elvinni a helyhatósági választáson, de egyébként is jobbra állnak az RMDSZ-től, tehát még jobbra. Úgyhogy gyakorlatilag az van, hogy nagyon-nagyon beszűkültek ezek a fékek, ellensúlyok és ilyen elszámoltathatósági.
Illetve helyi szinten csontos struktúrák vannak, tehát ilyen egyeduralmak gyakorlatilag a Székelyföldön, a települések nagy részén nincsen opciód, és az RMDSZ struktúra uralja a teljes intézményrendszert, a gazdaságot.
Ami nyilván számos további kutatásra ad még majd okot, meg interjú helyzetre, és igen, hogy fogunk is foglalkozni még a kérdésre, mert valóban rendkívül izgalmas. Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottátok a nézőinkkel. Székely István, Gergő, Toró Tibor, gyertek majd máskor is, köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszönjük a lehetőséget.